Köszöntöm a hallgatókat!
Ahogy idén elszálltak a lakóingatlan árak, egyre nyúlt az értékesítési idő, ám az utóbbi időszakban mintha rövidült volna. Ráadásul egyre csökken az alkumértéke, miközben a lakhatási válság sokakat továbbra is fenyeget. A következő percekben ezekről igyekszem majd mindről megkérdezni az ingatlanos szakértőt, kérem tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív vezetője. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat is!
Kezdjünk azzal, ami a legtöbb embert érdekli az ingatlanokkal kapcsolatban. Leginkább az eladókat izgatja, hogy milyen gyorsan tudnak megszabadulni az eladásra szánt ingatlantól. Itt az elején, hát ezt cikkek alapján mondtam ezt a néhány mondatot a bevezetőben, de ugye említettem, hogy úgy néz ki, hogy csökken az értékesítési idő. Ez azt jelzi, hogy most már a túlárazott lakások is elmennek gyorsan?
Az a helyzet, hogy ezen a piacon, amit most tapasztalunk mondjuk az elmúlt 2-3 hónapban, mind a két állítás igaz. Az is, hogy rövidül, és az is, hogy nyúlik az értékesítési idő, mert attól függ, hogy milyen ingatlanról van szó, milyen állapotú, milyen áron dobják piacra, helyileg hol található. Ugye az egységesen kijelenthető, hogy nagyon-nagyon magasan vannak az ingatlanárak. Ha megnézzük egyébként az eladási árakat is, azok is csúcsokat döntögetnek, nyilván az irányárak is. Azok a lakások, amelyek továbbra is mondjuk úgy nagyon jó lokációval rendelkeznek, nagyon jó állapotúak, ezeket még ezen a nagyon magas áron is el lehet adni. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik úgy gondolják, hogy most van itt az idő arra, hogy akkor nem elég a magas ár, hanem még a magas ár felett akarják eladni mondjuk 20-30%-kal, ők viszont azt fogják tapasztalni, hogy nem lesz érdeklődés az ingatlanra, nagyon meg fog nyúlni az értékesítési idő, mert továbbra is igaz az, ami a korábbi ingatlan piacra jellemző volt, hogy a felújítandó, nagy alapterületű lakásokra továbbra sincs akkor érdeklődés, mint a kisebbekre és a gazdaságosabbakra.
Viszont néhány héttel ezelőtt olvastam valami olyasmit is, hogy most már a nagyobb ingatlanokra is van kereslet. Ez milyen esetben igaz?
Abban az esetben igaz, hogyha a nagyobb lakásokra jellemző vagy elfogadható alacsonyabb fajlagos négyzetméter árat valamelyik tulajdonos elfogadja. Nyilván, hogyha valaki hallgatja a médiát, akkor azt fogja hallani mindenhonnan, hogy Budapesten 1 millió forintot meghaladó négyzetméter áron kelnek el a lakások, és az építési ingatlanoknak pedig ilyen 1 millió 6, 1 millió 7 körül van az átlag négyzetméter ára. Ezek a paraméterek, amiket általában ugye itt közlünk, ezek mondjuk így a kis, középméretű ingatlanokra igaz, és nagyon sok tulajdonos úgy gondolja, hogy ha neki van mondjuk egy 80-90 vagy akár egy 100 négyzetméter feletti ingatlana, akkor arra is igaz lehet ez a négyzetméter ár. Hogyha valaki otthon mondjuk itt szakértő bevonása nélkül saját maga próbálja meghatározni az ingatlanának az eladási árát, akkor elképzelhető, hogy felül fogja dőlni a saját ingatlanát, mivel ezekre a nagy alapterületű ingatlanokra nem feltétlenül alkalmazhatóak ezek az árak, esetleg csak akkor, hogyha tényleg nagyon jó lokációval, és nagyon-nagyon szépen fel vannak újítva, és a nagy átlag ízlésének megfelelően vannak kialakítva.
A nagy átlag ízlését azt hogy fogalmaznád meg? Tehát ugye ez felújításnál nagyon fontos kérdés, hogy
igen,
olyanra, főként, hogyha előbb-utóbb el szeretnénk adni, vagy akár hosszú távon el szeretnénk adni, mert egy mondjuk újszerűnek kinéző, akár 2-3 éve felújított lakásnál, mondjuk aki erős színekkel, nagyon élénk színekkel újított fel mondjuk egy fürdőszobát, az gondolom arra számíthat, hogy az nem az átlag ízlés, tehát azt nehezebb lesz eladni, vagy akár még az árban sem lehet feltétlenül érvényesíteni a felújítás költségeit.
Igen, ez valóban így van. Ugye nem mindegy, hogyha valaki mondjuk felújít egy ingatlant, ez saját maga részére teszi, vagy pedig ugye mondjuk eladásra szállja, vagy bérbeadásra szállja. Hogyha saját magának újít fel valaki egy ingatlant, akkor nyilván lehet, hogy bátrabban nyúl a színekhez, ahogy mondtad, akár erősebb színeket is alkalmazhat. Viszont, hogyha valaki azért újít fel egy ingatlant, mert azt szeretné a piacon értékesíteni, akkor nyilván jobb, hogyha kevésbé megosztó színeket vagy kompozíciókat választ. Azt tapasztaljuk, hogy a világos színek, a fehér, a szürke, esetleg mostanában egy olyan szürke, ez elég ilyen divatos szín, de hogy a világos színeknek az alkalmazásával sokkal könnyebben, gördülékenyebben tudjuk eladni az ingatlanokat, mint a sötét színekkel.
ha már itt a szürkét említetted, egy időben a bézs és ezek a meleg színek világosabb árnyalatai voltak a kelendőek. Most egyébként mi az, ami gyorsabban elmegy?
Mi azt tapasztaljuk ugye már jó néhány éve. Alapvetően a minimál stílus az, ami mondjuk úgy dívik, ennek van a legnagyobb keletje. Általában erre szokták felújítani az ingatlanokat. A fehér és a szürke, és ezeknek valamilyen keveréke vagy elegye.
Tehát akkor most már leáldozott a drapnak és a bézsnek meg a baraszk színnek.
Ezt nagyon kevesen választják. Ezek általában ugye a mediterrán stílusnak voltak a jellemző színei. Az elmúlt néhány évben már nem ezt a vonalat erősítik, hanem inkább a minimál stílust, és az pedig inkább ez a két szín, amit az előbb említettem. Esetleg lehet benne mondjuk egy sötétebb szín, de az nyilván arányaiban jóval kisebb, és inkább csak, hogy megtörje ezt a világosabb és a szürkének a egyhangúságát.
Na jó, és akkor vissza az árakra. Említetted, hogy a jól beárazott ingatlan, de hát ez már egy ilyen alapvetés, hogy a jól árazott ingatlan sokkal gyorsabban megy el, és akár később még licit is lehetséges, vagy ott még nem tart a piac?
Több ingatlannál tapasztalunk ilyet. Azoknál a lakásoknál, amelyek megfelelnek a nagyon keresett típusnak, amit már ugye említettem, meg általában, amire szoktam hivatkozni az interjúkban, ez a másfél-kettő szoba nagyon jó lokációval. A jó lokáció az azt mondja, hogy 500 méteren belül mondjuk metró van, mondjuk első emelet vagy második emeleti erkélyes, nagyon szépen fel van újítva. Ezeket a lakásokat, hogyha piaci árhoz közel tesszük ki a különböző felületekre, akkor nem ritka a mostani piacon, hogy többen is jelentkeznek rá, és előfordulhat, hogy magasabb áron kerül eladásra, mint amennyit egyébként megkérdettük, hiszen több érdeklődés jelentkezhet. Ilyenkor nyilván megvan ennek a protokollja, hogy hogyan történik ennek az egésznek a lebonyolítása, de a kollégáim több esetben el tudják adni akár piaci ár felett is az ingatlant, illetve javítanám saját magamat nem is feltétlenül piaci ár felett, hanem irányáról, hisz amennyire elmegy az ingatlan, valójában az lesz a piaci ár.
Egyébként akkor az egy jó technika is lehet, hogy inkább egy picit alálőni az árat, és akkor hirtelen nagy lesz a kereslet, és ott megjöhet a lakásnak az, vagy az ingatlannak az a vevője, aki beleszeret és hajlandó érte többet fizetni.
Bizony, ez egy értékesítés technika is. Többször is fel szoktuk vetni egyébként a tulajdonosoknak. Alapvetően ugye két út áll a értékesítés előtt, vagy egy picit magasabb áron dobjuk piacra, vagy pedig egy picit alacsonyabb áron, mint amennyire gondoljuk, hogy mennyire lesz a piaci ár. És az a tapasztalat, hogy valóban, hogyha alá megyünk az árnak, a nagyobb kereslet az később egyébként kifizetődhet, hiszen ilyenkor nagyon gyakran az van, hogy a több érdeklődő később a licit miatt végül is magasabb árat ad érte, mint hogyha fordítva csináltuk volna az értékesítést.
Na most egy időben dicsekedtetek, mondjuk jó régen volt az már, amikor egy megtekintésből el lehetett adni egy ingatlant. Jelenleg már ennyire pörög a piac, hogy itt tartotok, vagy még azért ez a ritkább eset?
Hát ez nagyon-nagyon ritka. Általában az szokott lenni, az átlag az olyan 9-10 megtekintés, de azt tapasztaljuk, hogy nagyjából egy átlag érdeklődő 9-10 ingatlan tekint meg, mire meg tudja hozni azt a döntést, hogy megvásároljon egy ingatlant. Mindegy, hogy milyen vevőről van szó, hogy egy másfél szobás panellakást akar venni, vagy egy háromszobás téglalakást, vagy esetleg egy 250 millió forintos családi házat, ugye azt tapasztaljuk, hogy annak a vevőnek ez valószínűleg az ő pénzügyi lehetőségének a határa, amennyire ingatlant vásárol. Nyilván mindenki szeretné a legjobb döntést meghozni, mindenki szeretné azt, hogy a létező legjobb ingatlant vegye meg, ami a piacon van, és azt tapasztaljuk, hogy ehhez egy megtekintés kevés szokott lenni. Körülbelül egy olyan 5 és 15 megtekintés között van az, amikor a magyar vásárlók, szerintem 70-80% a vásárol, nagyon szűk kisebbség az, aki 5 megtekintés alatt, vagy 15 felett vásárol. A mai piac egyébként is arra ösztönzi egyébként az érdeklődőket, hogy mivel hallják ugye, hogy nagyon nagy a kereslet, ők is tudják, hogyha megtekintenek egy ingatlant, és nagyon sokáig töprend volt, hogy megvegye vagy ne vegye, akkor lehet, hogy lecsúszik róla, hiszen lehet, hogy valaki más igen mond, de még ő gondolkodik rajta. Úgyhogy ez a szám, ez a 8-10 megtekintés, én azt gondolom, hogy ez a mostani piacon is nagy átlagban lefedi a valóságot.
Valószínű, hogy ingatlant az emberek nagy része hitelből, vagy részben hitelből vásárol. Az eladók hogy állnak ehhez? Mert ugye nagyon sokszor van az, hogy készpénzes vevőre várnak, ami ugye a legritkább a piacon.
Hát ezen a mostani piacon mi azt tapasztaljuk, hogy nagyjából ilyen 50-50%-ban vásárolnak hitel, és 50%-ban vásárolnak készpénzre. Alapvetően a bankoknak a mondjuk ugye hitelezési gyakorlata az azt mutatja, hogy az adásvételhez képest olyan 6 és 8 héten belül történik meg a folyósítás a tulajdonosok számára, és figyelembe véve, hogyha valaki mondjuk készpénzből vásárol, általában ott is nagyon-nagyon ritka az, hogy egyetlen egy napon megtörténik a teljes vételár kifizetése és a birtokbaadás, általában készpénznél is olyan egy hónapos átfutás van, ezért azt tapasztaljuk, hogy igazából a tulajdonosoknak olyan túl nagy problémát nem jelent a hitel, hiszen amúgy is fel vannak arra készülve, hogy körülbelül egy hónapnyi átfutása így is úgy is lesz az adásvételi szerződésnek, hiszen azt szokott lenni a nagy átlag, hogy mondjuk az adásvételi szerződésen történik egy 10%-os forduló kifizetése, és a fennmaradó vételár rész ugye attól függően kerül kifizetésre, hogy mikor tudja a tulajdonos átadni, vagy birtokba adni ugye az ingatlan. És itt általában azért az eladók is örülnek, hogyha kapnak egy-két hónapot, amíg megtalálják a másik ingatlant, is ki tudnak költözni. Ezért én azt gondolom, hogy a hitel számukra nem akkora nagy probléma, hiszen amúgy is egy-két hónap lenne a birtokba adásig.
Mennyire pörgött föl a hitelezés az elmúlt időszakban?
Az elmúlt időszakban a hitelezés volumene az nagyon megnőtt, de ez inkább köszönhető annak, hogy sokkal több hitelt vesz fel egy átlagos hitelfelvevő, tehát nem a tranzakcióknak a száma az, ami megugrott, hanem az egy hitelre jutó hitel mennyisége az, ami megnőtt, és hát erről nyilván a bankok tudnának jobban nyilatkozni, de én úgy tudom, ugye, hogy rekordösszegben veszik fel az emberek a hiteleket, hiszen nyilván, ha figyelembe vesszük azt, hogy még a használt lakásoknak is 1 millió 100 000 körül van Budapesten az átlagos négyzetméterára, ha csak egy 60-70 négyzetméteres lakásban gondolkodunk, akkor is ugye, ez, hogyha mondjuk a 30%-os önerővel rendelkeznek, ez ilyen 40-50 millió forintot jelent. Korábban azért ilyen nagy volumenben adottak fel hitelt, akkor általában ilyen 20-30 millió forint körül volt az átlag.
A csokhitelek mennyire pörögtek föl, vagy ezek aránya továbbra is ugyanakkora, mint korábban volt?
A mi hálózatunkban azt mérjük, hogy a csokhitelek nagyon-nagyon alul vannak reprezentálva, nagyon-nagyon ritkán folyósítanak a hiteles kollégáink ilyeneket. A hitelek többsége azok a hagyományos piaci hitelezésből kerülnek ki.
Na és akkor itt az elején említettem a fenyegető lakhatási válságot, és hát ennek egy speciális oldalát nézném meg, ugye nagyon sok számára már nem opció egy saját lakásba költözni, hiszen úgy elszálltak az árak, a fizetések bár egyébként jelentősen emelkedtek bizonyos rétegeknél, de egyébként nagyon nyílik az olló, és valószínű, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a saját lakásvásárlást. És ugye a még elérhető lakástípus, bár ott is a milliót verik már a négyzetméter árak, az továbbra is a panel. És hát ezekről a lakásokról, tehát a panellakásokról már akár 30 évvel ezelőtt is rebesgették, hogy hát ezek nem örök életre szólnak, hanem eleve 20-30 évre tervezték ezeket az épületeket. Jelen pillanatban ezzel kapcsolatos félelmek tapasztalhatók a piacon, illetve hogy állnak most ezek az épületek, mennyire megbízhatóak?
Ugye a paneleket az 1970-es évektől 1980-as évek végéig építették Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezek az ingatlanok ilyen 50-60 évesek, de vannak fiatalabbak is. Például ugye Káposztás Magyara még az 1988-as évben is adtak át lakásokat, azok viszonylag fiatalnak mondhatóak a panel lakások között. Ezeknek az épületeknek a vázát ugye vasbeton szerkezet adja. Én azt gondolom, hogy ezekkel körülbelül 100-120 évig biztos, hogy nem lesz probléma, mert ezek nagyon masszívak, ezek nagyon tartósak, és nem is tapasztaltunk még olyat, hogy bármelyik ingatlannal felmerült volna az, hogy itt valami statikai probléma lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2080-ig a panellakásoknak az állóképességével, a szilárdságával szerintem probléma nem lehet. Ami viszont mondjuk így érdekes lehet, az az, hogy a panellakásoknak a csövezései, az illesztései, a szigetelései, a nyílászárói, tehát az összes többi, ami nem a betonvaselemek, ott viszont már lehetnek problémák, és nyilván ugye el is kezdődtek ezeknek a felújítása, akár egyénileg, vagy pedig akár állami szinten is. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a panellakásoknál mondjuk úgy jellemzően előfordulnak ezeken kívül, ami a vasbeton szerkezeten kívül találhatóak problémák, akkor biztos vagyok benne, hogy eddig a határidőig, ameddig a vasbeton szerkezet egyébként ezt tudná tartani, nyilván fognak találni valami olyan megoldást, hogy mivel lehet ezeknek a lakásoknak az élettartamát kitolni, hogy a vasbetonnak az élettartamát el tudják érni a többi részeket.
És egyébként akkor ezek szerint a piacon még továbbra is népszerű, sőt mondhatni, hogy felpörgőben van a népszerűsége már a viszonylagosan alacsony ára miatt.
Ugye a panellakások azok nagyon különleges elemei az ingatlanpiacnak. Alapvetően mindegy, hogy milyen az ingatlanpiac, a panellakások általában mindig a legolcsóbb és legelérhetőbb lakhatást kínálják az adott kerületen belül, és ezek a lakások, mivel figyelembe véve azt, hogy nagyon központi helyen találhatóak, nagyon jó az elrendezésük, és azon a négyzetméteren egy nagyon jó életteret biztosítanak, ezek továbbra is kedvelt célpontjai lesznek a vásárlóknak, akár saját részre vásárlásra, akár pedig kiadásra is, hiszen egyrészt nagyon likvidek, nagyon gyorsan el lehet adni, pont azért, mert hogy ugye olcsóbbak, és nagyon jól ki is lehet őket adni. Pont azért, mert ugye nagyon jó lokációval rendelkeznek, és nagyon jó az infrastruktúrális hálójuk. Tehát én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a panellakásokkal, hogy igazából nem lesz túl nagy probléma a statikailag, addig én azt gondolom, hogy az ingatlanpiacon egy nagyon vonzó célpontot fognak jelenteni azoknak, akik mondjuk úgy szűkebb bizével rendelkeznek.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Nagyon szívesen, köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.